Isten igéje pedig keres bennünket ezen a mai délelőttön, Péter levelének második részéből, a 13. versből olvasom a 17. versig terjedő szakaszt. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jó cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Napra pontosan 1960. február 1-én, tegnapi nappal az amerikai Greensboro városában négy fiatal beült egy kantinba, és rendeltek egy fekete kávét. Mármint, hogy négyet. De nem szolgálták ki őket, történetes éppen egy fekete pincér, mert ők feketék voltak. Az étterem olyan része volt ez, ahol nem szolgálták ki a feketéket. Lehet, hogy szójátéknak tűnik ez a kis történet, pedig nem az. A négy fiatal egész nap ott maradt a bárpultnál, szépen fegyelmezetten egészen zárásig. Aztán másnap 20-an csatlakoztak hozzájuk, aztán 60-an, és elkezdődött egy hosszú, több szálon futó történet, amely polgárjogi mozgalomként ismert, és a sit-in mozgalom hozzájárult ahhoz, hogy megszűnjön a feketék kirekesztése az élet minden területén. Mindez azzal ért véget, hogy most már ha négy fekete rendel négy kávét, akkor kiszolgálják őket, és mindenki mást is. 20. század közepén vagyunk, Amerikában, a szabadság hazájában. Mit jelent a 20. században, és aztán a 21-ben, amiben mi is vagyunk, engedelmeskedni a felsőbbségnek? Az lett volna helyes, ha ez a négy fiatal csendben átmegy egy másik kávézóba, ahol kiszolgálják őket. Jól tették, hogy ott maradtak. Makacsul tűrték a szidalmat, a verést, azoknak a fekete társaiknak a korholását is, akik szerint békétlenséget terjesztenek és rontanak a feketék megítélésén. Ma is így kell viselkednünk, ha hasonlót tapasztalunk. Ha végignézzük a történelmet, akkor nagyon sok felől előjön ez a kérdés, és hosszan lehet róla beszélgetni, teológiai, társadalmi vitát folytatni róla. Most ezt nem tehetjük meg, rövid, kész választ sem szeretnék erre adni. A mai igénk fényében keressük meg a választ, ez a sorozatunknak is része, hogyan lesz mindez a szívünk formálódásának, átalakulásának a része, hogyan lesz eszköz Isten kezében. A Krisztusban való belegyökeredés után most azt vizsgáljuk meg, hogy hogyan lesz mindez a hitünknek része, hogyan formálja Krisztus a mi szívünket is. Két megjegyzést azért mondanék még a hatalommal kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez egy nagyon nehéz, összetett kérdés, és nem is szeretnénk kikerülni a kérdést, de elveszti sem benne. Péter levele olyan szemléletről, olyan hatalomról szól, ami pozitív, támogat, elismerő. Arról nem ír, hogy mi van, ha nem az. És én azt hiszem, ezzel kapcsolatban a problémák inkább az, hogy mondjuk az adócsalás, vagy az anyagi előnyhöz jutás, egy kis számla elengedés, mennyire fér bele az etika vagy erkölcsi rendszerünkben. Ebben azt érezzük, hogy Isten népének nem csak az állami törvényeknek kell megfelelni, hanem saját becsületességünk is megpróbáltatik. Nyugodt lelkiismerettel tudok-e lefeküdni egy ilyen helyzetben. Másrészt a hatalom nem csak az államhatalmat jelenti, hanem a személyes kapcsolatainkban is sokszor előjön, a munkahelyben, egyre inkább a közlekedésben, kinek van előnye. Az egyházon belül is van egy hatalmi rendszer. Péter úgy foglalja össze, hogy minden emberi rendnek. Így nevezi Péter a hatalom gyakorlását, és ezen belül a királyt legfőbb hatalomnak nevezi. De hogyan éljünk a hatalommal, hogyha az a mi kezünkben van? Ha mi gyakoroljuk, ha mi vagyunk az időzelvetett királyok? Legfőképpen arról a rendről szól ez a rész, ami szükséges az élethez. Úgy apostrofálja Péter a mi viselkedésünket, hogy az a kiinduló pont, hogy Isten szolgái vagyunk. Azt is hozzáteszi, hogy úgy vagyunk szolgák, hogy szabadok vagyunk. Isten szabad szolgái. Az vagy? Isten szabad szolgája? Szabad vagy? Szolga vagy? Szabad szolga vagy? Nem ellentmondás ez? Hiszen Pál apostol a legnagyobb szabadságnak a szeretetben való szolgálatot nevezi a Galata levélben. Az elmúlt héten néhányan Angliában voltunk egy tanulmányúton, ahol két lelki házat látogattunk meg, ahol a közösség tagjai szolgálnak egymásnak. Akik oda érkeznek, úgy lehetnek ott, hogy közben valamit tehetnek is a közösségért. És nagyon érdekes, amikor kiderül ablakpucolás vagy takarítás az étkezéshez való terítés közben, hogy valaki éppen lelkész, vagy közgazdász vagy tanár. És az Urat szolgáljuk egymás mellett. Még olyan is volt, hogy a lelkész főzött a közösségnek, neki talán jó érzés volt az, hogy nem csak lelki táplálékot ad a többieknek, hogy milyen eredménnyel, azt majd utána elmondom szívesen. De lehetnek ilyen szolgálatok is az életünkben, az Úrra nézve lehetek én szolga mindig. A szakasz a keresztényekről, mint állampolgárokról szól, három, sőt négy pontban, négy summában beszél Péter, annak tudatában, hogy mire is fókuszálunk, mit is jelent ez az ige ma, mire hív Isten ezzel kapcsolatban, erről szeretnék én is most szólni. Erről a négy rövidke kifejezésről, amit így ad vissza az ige, hogy mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, mi is az a tisztelet, a testvéreket szeressétek, Krisztus családjában mit jelent egymást szeretni, Isten féljétek, hogyan egyezthető össze ez a szó a rettegéssel, vagy a hódolattal, és a király tiszteljétek, a mindenkinek kiáró tisztelet, hogyan jelenik meg Isten hatalommal felruházott tagjaiban. Először tehát arról, hogy mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. Mit jelent ez? Többféle fordítás is létezik az Új Szövetségnek. Van, akik árnyalatni különbségeket tesznek bele, és most itt a fordítások között hármat felolvasok. Nagyon kis különbségekkel, de leheletnyi árnyalatokat lehet megfigyelni. Az egyik így fogalmazna meg. Mindeneket becsüljetek meg, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. A másik így hangzik, mindenkit tiszteljetek, az atya-fiú közösséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. És végül mindenkit becsüljetek meg, az atya-fiakat szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. A tisztelet szóban eredetileg az érték jelenik meg, értékelt jelent, becsül, megbecsül értelemben. Azért értékelünk nagyra valakit, mert Isten mindenkit egyedülálló módon a saját képére teremtett. Mivel megbecsülünk valakit, azért tiszteljük. Eredeti értelemben tehát az értékből indul ki, hogy valamit, valakit lehet becsülni, ezért tisztelni, mert értékesnek tartjuk. Ezért, ha arról olvasunk, hogy adjuk meg a tiszteletet valakinek, vagy általánosan mindenkinek adjuk meg a tiszteletet, akkor arról beszél, hogy ilyen szemlélettel vizsgáljuk meg a dolgokat. Alapvetően ilyen érték központúan. Egy alapvető hozzáállást jelent a mindennapi dolgainkhoz. Ezzel a szemlélettel lehet élni, értékelni, megbecsülni és tisztelni. És ebben már minden benne lehet. A környezetünknek a tisztelete, a földünk tisztelete. Az elmúlt héten vasárnap volt itt egy klímabeszélgetés, ahol ez is érintődött. A teremtett világi, a szülőknek a tisztelete, ami külön kiemel a tíz parancsolatban is a Szentírás. És a másik ember által létrehozott dolgokért is, magáért, a másik emberért. Értékesek vagyunk, nem csak Isten, hanem egymás szemében is. És hát elgondolkoztató az is, hogy az egyházi szóhasználatunkban vajon mit fejez ki az a szó, hogy nagy tiszteletű úr, vagy tiszteletes. Engem is úgy mutattak be, hogy nagy tiszteletű. Régi címeket, elnevezéseket már nem használjuk a mai nyelvben, és ezek pedig furcsa módon benne maradnak, sőt nagyon is érvényesülnek a szóhasználatba. Mit jelent ez? Egyfajta társadalmi rangot? Elismertséget, értéket, hagyomány, vagy a szolgaságra utal, hogy mindig arra mutat rá, akinek a szolgái vagyunk. Van egy ilyen egyházi protokoll, nem akarok hosszan belemenni, de leírja azt, hogy hogyan kell megszólítani egy lelkész. Nagy tiszteletű XY református lelkész úr. A lelkész hivatalt is így kell megszólítani, hogy nagy tiszteletű. A testületek címe igazodik az elnöktől lelkész címéhez. Például nagy tiszteletű presbitérium, nagy tiszteletű egyházmegyei közgyűlés, nagy tiszteletű egyházkerületi közgyűlés, főtiszteletű zsinat. És még a segédlelkészre, a teológiai hallgatóra is nagy tiszteletű illik. Úgyhogy aki most érkezett hozzánk, teológus, ő is nagy tiszteleti. Úgy kell megszólítani, ha valaki esetleg nem tudná. Ki jár a tisztelet, szoktuk így mondani, de mi van mögötte? Szükségesek ezek a címek a 21. században? Éppen ezen az úton mondta egy barátom, aki már régóta lelkész, hogy ott sose hívják, sose szólítják nagy tiszteletűnek, mert olyan nagyon közvetlen mindenkihez. És aki hozzá beosztott lelkész 20 évvel fiatalabb, ott mindenki nagy tiszteletűnek szólítja. És ő neki ez tetszik, azt mondja, hogy ő nem is szeretne ilyen lenni. De egyik magyarázat ezt a címet tett a résznek, hogy a keresztények viselkedése állampolgárként. A megközelítés mindenképpen az, hogy a keresztények felelősek, elsősorban magukért, a családjukért, hogy betartsák az állami törvényeket. Az emberi szó az emberek által alkotott törvényeket jelenti. És az engedelmesség indítéka itt nem a büntetésnek az elkerülése, hanem azért, hogy az Úrért történik. Ezt a példát szoktuk felhozni, hogy nem azért veszünk jegyet a buszon, hogy ne büntessen meg az ellenőr, hanem ha elkap, hanem azért, mert igénybe vettük a szolgáltatást, mert utazunk és nem gyalogolunk, hanem megyünk. Ennek a gondolatnak a talaján három csoportot nevez meg Péter, akiket ilyen módon, ezen az alapon állva tudunk tisztelni, és mégis árnyalatnyi különbség van a háromféle tisztelet között. Most ezt nézzük meg, hogy az általános a tiszteleten kívül, ami mindenkire érvényes, mint egy hozzáállás, ahogy mondtam, hogyan tisztelhetjük Istent, a felsőbbséget, és itt a királyt nevezi a helytartó hatalomnak. Elsőre azt mondja, hogy a testvéreket szeressétek. Három variációt írnak a különböző fordítások erre, azt írják, a testvériséget szeressétek, az atyafiúi közösséget szeressétek, az atyafiakat szeressétek. És a legújabb fordítás, a testvéreket szeressétek. Mind a háromnak nyilván ugyanaz a lényege. Az eredeti nyelv szerint a testvérek azok, akik egy anyától születtek. Nagyon eredetileg még az ikreket jelölték elsősorban ezzel a szóval. Az eredetileg így hangzott, hogy atyafi. Ez mind a világi, mind az egyházi szóhasználatban kiszorította a testvér szó. Mégis az atyafin érezzük azt, hogy biblikusabb talán, hiszen arra utal, hogy egy atyánk van, hogy az emberiség egy közös atyától származik. A test és vér, az inkább egy fizikai, vérségi kapcsolatot emel ki. Mindkét szó nagyon régi, de az atyafit használták évszázadokon keresztül. Még a feleséget is úgy hívták egyébként, hogy atyafi. Sőt, az apor kódex szerint a premontrei Margit-szigeti apácák egy csoportját is főkötős atyafinak hívták. ami talán nekünk furcsa, mert mi azt gondoljuk, hogy ez valami férfi tulajdonság. Itt sem a sima testvér szó szerepel ebben a részben, hanem képzettebb alakja a testvériség, vagy atyafiság, ami túlmutat azon, hogy szeretni kell a testvért, mint magamat, ahogy Jézus megmondta a nagy parancsolatban, szeresd fel a barátod, mint magadat. Hát mit jelent a Krisztus családjában szeretni egymást? Olyasmire kell gondolni, mint egy családban a testvérünket? És ezzel jönnek a bonyodalmak is, hiszen ha a családban megélt szeretetre gondolunk, akkor ott van egyfajta keménység, küzdelem is. Nem csak egy ilyen rózsaszín köd, hiszen vannak konfliktusok, ellentétek, feszültségek családban, testvérek között is. Még a Bibliában is találunk ilyen példát, hogy úgy mennek oda Jézushoz, hogy Mester, szólj a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Vagy ha a tékozló fiú bátyára gondolunk, hogy milyen testvérképe volt aki amikor visszajön a testvér, akkor szinte kitagadná, vagy megkérdez apját, hogy miért fogadja vissza, vagy őt miért nem fogadta így soha. Sok közösségben előjön ez a kérdés, hogy szeretni a testvért. De hát mit jelent ez? Mit jelent szeretni a testvért? Azért hoztam elő ennek a pontosabb fordítását, mert lényeges dologra mutat rá. Először hinnem kell ebben, hogy az egy vérségből teremtettség miatt, az atyához való tartozás miatt, és Jézus Krisztus áldozata elfogadása miatt lesz nekünk Isten atyánká, és leszünk egymásnak testvérévé. Ez egy közös alap, innen indulunk ki, és ide érkezünk vissza. Ezért olyan fontos a gyülekezethez tartozni. Nincsen magányos kereszténység. Ezért fontos, hogy nem csak templomba fontos járni, hanem nem csak a prédikáció hallgatást jelent is az, hogy egyszer eljövünk a templomba, hanem a közösséghez való tartozás. Hogy hallottuk a hírekben is, hogy mit jelent akár üldözés közben egy közösséghez tartozni, vagy egy anyagi terhet vállalni együtt. Azért van a gyülekezetünkben házi csoport rendszer, mert szeretünk összejönni és kicsiben megbeszélni ezeket a témákat. És különböző körök, lehetőségek, képzések, tanulmányi jellegű esték. Ezért vállalunk anyagi terhet is. Azért terítjük meg időnként az asztalokat is kint, ahogy ma is mind délelőtt, mind este megtesszük. És azért lett így megépítve maga ez a templom is, hogy legyenek benne közösségi terek, hogy nem csak azért vagyunk, hogy bejöjjünk és kimenjünk, hanem kimegyünk és van lehetőségünk arra, hogy kapcsolódjunk másokhoz. És amikor úrvacsorát veszünk ebben a gyülekezetben, azért állunk körbe, és úgy veszünk együtt a kenyeret, mert elhangzik a liturgiában az egymással való közösség megjelenítése miatt. Mert megjelenítjük azt, hogy mi egy közösség vagyunk, mi Krisztushoz tartozunk. A testvért, a másik embert emberi mértékkel tisztelhetem, és krisztusi szeretettel szerethetem. És azt a közösséget, amit ő felajánl nekünk, azt kereshetjük, megélhetjük itt a templomban. És eddig nem éltük meg, akkor ezután megélhetjük. Az Isten féljétek, ez a második, vagy harmadik. A félelem nem a rettegésre utal, hanem a hódolatra és a tiszteletre. Sohasem leszünk képesek arra, hogy igazán tiszteljük az embereket, amíg nem tiszteljük Istent. És tudjuk jól, hogy az Isten félelem, Istent félni, az nem azt jelenti, hogy tőle kellene félni, hanem ez egy nagyon, nagyon mély tisztelet, amit az ember átél. És azt jelenti, hogy viszont senki mástól nem kell félni. És egy óriási felszabadulást ad az embernek, hogy Istent félem, de senki mástól soha nem kell félni. Nem félek, ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, ez az alap. Amikor Mózessel beszélget Isten, és elküldi a legnagyobb feladatára, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból, és a csipkebokonnal beszélgetnek, akkor azt kérdezi Mózes, hogy ki vagyok én? Hát, és az alázat beszél, és a félelem belül, hogy ki vagyok én, aki kivezetem Egyiptomból. Én biztos másra gondoltál. És Isten nem magyarázza meg, azt mondja, veled leszek. És ez a szó, hogy veled leszek, ez mindent töröl Mózesben, még ha egy kicsit vitatkozik is. És van bennünk félelem, azért valljuk be egy főnöktől, lehet, hogy éppen egy beosztottól, egy hatalmi hierarchiában lévő valakitől, vagy egy rendőrtől, esetleg egy szülőtől, és ezt a félelmet csak egy nagyobb félelem tudja kiűzni, és ez az Isten félelem. Ezért írja Pál, hogy a szeretetben nincs félelem, és a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Az első üzenet ennek a résznek az, hogy nem kell félnünk emberektől. Még ha van is bennünk rettegés időnként, nem, ha Istenben bízunk és benne hiszünk, ha őt féljük, akkor embertől nem kell rettegni. Nem véletlen, hogy Isten tiszteletnek hívjuk ezt a közösséget, amit itt is megélünk, hiszen őt tiszteljük mindenek felett, és ezt közösen is kifejezzük. Péter az első keresztényeknek írja ezt a levelet, főleg olyanoknak, akik pogányokból lettek hívővé. Ez már nem az a zsidókból lett közösség, ami nagyon kezdetén Jeruzsálem körül formálódott. Kis-Ázsiában a pogány keresztényekből összeálló gyülekezet, ahol adottak problémák, főleg abból, hogy a gyülekezet tagjainak az élete megváltozott. Új életet kezdtek Jézus Krisztusban, átformálódott a szívük. Elhagyták a környezetük pogány hitét és erkölcseit, és hát nem vettek részt a szokásos szórakozásokban, bálványimádásokban és kicsapongásokban. És ezért a többiek hiányolták őket, rágalmazták, szidalmazták, és képtelen vádakkal intették őket. És ezért pedig az ő hitük megpróbáltatott ebben, hiszen ártatlanul szenvedtek az igazságért. Éppen arra gondoltak, hogy ha keresztényé lesznek, akkor a sorsuk mindenképpen megjobbul, és más lesz. Isten megsegíti őket, és utána elkezdtek szenvedni. Például azok a keresztény rabszolgák, akiknek nem változott meg az élete, nem szabadították fel őket. Vagy a vegyes házasságban élőknek, akik szenvedtek egy olyan társtól, aki esetleg pogány volt, és még talán titkosan kellett elmenni az Isten tiszteletre. Csak kívülállókkal ilyen feszült viszony alakult ki, és ezért figyelmeztette Péter ebben a levélben is, hogy hogyan viselkedjenek a keresztények. És az Istennek való tiszteletet, az engedelmességet három nagy témába tárgyalja itt a Péter első leveleinek a közepén. Először engedelmeskedjetek minden emberi rendnek, aztán a szolgák is engedelmeskedjenek, és a házastársak is engedelmeskedjenek, becsüljék meg egymást. Három ilyen nagy témát vesz, mi is ebből csak az elsőt vettük. Ellentmondásban, megoszlásba kerültek az első keresztények szinte minden fórumon a régi életükkel, ezeken a területeken. Érdekesség volt, pont ezen a héten hallottam, hogy egy iskolában, egy egyházi középiskolában arról beszélgettek hittanórán a fiatalok, hogy egy buli, az különbözik-e a keresztények között, ha keresztények jönnek össze, vagy ha világiak, vagy ha esetleg együtt. És arra jutottak az órán, hogy nem. Egy buli ugyanolyan jelenetekkel, vagy ugyanolyan lefolyással van, mint egy világi összejövetel, esetleg annyiban nem, hogy a buli ott hagyott nyomait a keresztények alázatosabban takarítják föl. Erre jutottak az órán. Ha szív átformálásról beszélünk, akkor ott kell lenni a homlokterünkben, hogy mássá lettünk. És ebben Péter a jó cselekvését teszi példának. Ezért akarja megjutatni őket, és élő reménységgel megtölteni. Tegyenek félre minden személyes gyűlöletet, a gonoszért, jóval fizessenek. És itt Krisztust állítja példaképül eléjük, ahogy mindig is példakép számunkra a Krisztus himnusz, ahogy Krisztus alázatos lett, megüresítette magát, engedelmes lett, egészen a kereszt halálig, ez minden kereszténynek és minden üldözött kereszténynek a példája is. Péter levelének a mai igé egy olyan gondolatkörnek két állomása között van egyébként, amikor a jó cselekvéséről szól. És most nem csak abban az értelemben, hogy fakad-e az életünkből valamilyen jó cselekedet, hanem abban, hogy hogyan maradjunk meg egy nehezebb rendszerben is, egy pogány világban, ahol támadnak bennünket, hogyan lehet álhatatosan mégis jót cselekedni. És így fogalmaz, hogy a rágalmazó megszégyenüljön, aki korábban gyalázta a Krisztusban való jó magatartásukat. Péter azt mondja, hogy minden átformálódásnak Isten és az ő benne való hit, az Isten félelem az alapja. És végül megérkezik ez a rész, eddig a szó kapcsolatig a király tiszteljétek. Hát ha van a kereszténységben olyan, ami nagyon gyakorlati, akkor ez a mai téma is nagyon az. Engedelmesnek lenni, engedelmeskedni a hatalomnak, ez nem egy elvi, teológiai kérdés. De olyan nagy kérdéskör, amit meg lehet persze teológiai szempontból is közelíteni, sokat vitatkozni róla, most nem ezt tettük. A klasszikus és mélyebb rétegeit a római levél 13. része taglalja. És a ma kérdése inkább az, hogy mitől gonosz egy rendszer, egy államhatalom. Vagy ha egy rendszer látszólag jó, vagy ha kereszténynek mondja magát, és mégis eltér az Istenitől, akkor mi a dolgunk? Átmegyünk egy másik kávézóba, vagy szóvá tesszük, és ott ülünk estig, és másnap is. A mindenkinek kijáró tisztelet különösen érvényes azokra, akiket Isten hatalommal ruházott fel, azaz a tisztségviselőkre. Azt jelenti, hogy értünk dolgozik valaki, még ha ez nem is feltétlen szimpátia kérdése. Most, hogy külföldön voltunk, megkérdezték tőlem is egy vacsora közben, hogy így a kommunizmus összeomlása, a rendszerváltás után szabadnak érezzük-e magunkat. Hát kicsit furcsa volt ez a kérdés, így 30 éve volt a rendszerváltás. Aztán beszélgettünk erről a témáról, és gondolkodtam, miért egy angol lelkésznek, nyugdíjas lelkésznek, miért ez a kérdése hozzám. A felsőség hatalma Istentől kölcsönzött hatalom, ezt szolgálatra kap az ember. Ezért is hívják minisztereknek az állami hivatalnokokat, ugyanúgy, mint a lelkészeket az angol nyelvben. Miniszter. Az állami felsőség iránt engedelmesség nincs ellentmondásban a keresztény szabadsággal. Sőt, azért engedelmeskedett valaki, mert szabad, és szabadon teheti a jót. Ez Péter levelének a sugallata. A félelem, kényszer vagy megalkuvás által megért engedelmesség, az nem keresztény magatartás. Különbséget kell tenni tehát az Istennek adott tisztelet és az embernek járó tisztelet között. És ebben egy nagyon egyszerű képlet, az Istent nem szabad emberiesíteni, és az emberből pedig nem lehet bálvány Istent csinálni. Ezen belül írja Péter, hogy Isten minket a jó cselekvésére hívott el. Ez pedig a keresztény szabadságból vezeti le, szabad jót tenni. Ahogy a szeretett szolgálat egyik szlogenje mondja, mindig visszacseng a fülünkben, jót tenni jó. Ravasz László azt írja, hogy a rossz király büntetés, és azt is el kell fogadni az embernek. A jó pedig ajándék, örülni kell neki. És ezért pedig minden engedelmesség az Úrért van. A keresztények bizonyságtétele Péter szerint a kívülállók felé fontos elsősorban, hogy hogyan tudunk megmaradni és jót tenni. Erre teszi a hangsúlyt. A tisztelet rólam is szól, hogy hogyan adom meg másnak a tiszteletet. És ezt mozdulatokkal is ki lehet fejezni. Hátrább lépni és mást előre engedni. A szeretet egyfajta közelséget jelent, megérintést, ölelést és intimitást. Különösen a házastársal, a baráttal, a testvérrel. Ezt megéljük. És a tiszteletben pedig van egy kifejezés, ami kicsit távolabb van tőlünk, mint például a kézfogás is ezt jelenti, hogy mennyire engedek valakit közel magamhoz. A testbeszédről szóló könyv az szépen leírja, hogy a vidékiek és a budapestiek hogyan fognak kezet egymással. És nagyon sok különbség is van. A Tűzszekerek című film egyik fontos jelenete, klasszikus mondata, amikor azt mondja az egyik szereplő, hogy megérzem az elutasítást egy kézfogásban. Ki az, akit beengedünk a saját terünkbe, és ki az, akit elutasítunk. Akár egy mozdulattal, egy fintorral, egy kézfogással is. A tisztelet rólam szól, hogy magam hogy adom meg másnak a tiszteletet. És végül fel kell tennünk azt a kérdést, hogy amit ez a nagyon gyakorlatias levél is sugall, hogy hogyan tudunk mi magunk kovász lenni a társadalomban. Hogyan tud ez a közösség, mi magunk között is megélve Isten szeretetét, sóvá és kovásszá lenni itt Budapest szélén. Hogyan tudunk világosság lenni? Az Istennek való engedelmességben hogyan tudunk jót cselekedni, és ennek a jelével élni? Az átformált szív Úrnak vallja Jézust, és megéli a hitet, cselekedve jót, és mindazt, ami Isten akarata. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, azt az örömet, amivel jelen lehetünk itt a gyülekezetben. Isten tisztelete lehetünk, hogy tisztelhetünk téged, hogy félhetünk téged, hogy szerethetünk téged, és hogy ebből következik és kisugározhat, hogy másokkal is ezt tehetjük, hogy szerethetjük és tisztelhetjük és becsülhetjük a másikat. És köszönjük, hogy erre bíztatsz és segítesz bennünket, hogy igen, így tegyünk mi magunk is. Köszönjük neked azt a sok-sok örömet és sok-sok bíztatást, amit a gyülekezeten keresztül adsz nekünk, ennek a templomnak a tereiben, embereiben, lelkészelében, szolgatásaiban. Köszönjük, hogy mindezt megélhetjük, és megélhetjük azt a testvériséget, amit adsz nekünk ebben, és ami örömet ebben kifejezhetünk egymásnak. És köszönjük Jézus Krisztusnak a példáját is, hogy ő engedelmessé lett egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy van még mit tanulnunk, és hogy ha ma hallottakra gondolunk, hogy milyen sok országban mindazt, amit mi természetesen megélünk, egyáltalán nem természetes, sőt üldözött, vagy számon kérhető, akkor bátorodjon fel a szívünk, hogy mi szabadon tehetjük a bizonyságainkat másoknak. Gyógyíts ebben, és segíts minket, ebben kérünk. Kérünk téged a gyógyító jelenlét hétvégéért, ennek a zárásáért, az egész hétvégének az eredményéért, a gyógyulásokért, szabadulásokért, hogy mindaz, aki valamit megtapasztalt, az meg tudja élni itt a gyülekezetben is. És kérünk téged azokért is, akinek most éppen gyász vagy fájdalom van a szívében, hogy egyik testvérünk veszített el az édesanyját. Kérünk téged az ő életükért is, hogy az a vigasztaló szeretet, amivel te nem csak most, hanem mindig ott voltál mellettük, az még inkább kiáradjon most rájuk is. És vigasztalj meg bennünket, bátoríts meg azokkal az igékkel, amiket egymásnak tudunk mondani, és egymással tudunk megélni. És valóban igaz legyen ez az ének, hogy minden hatalom és minden dicsőség a tiéd legyen. Hadd fejezzük ki ezt az életünkkel, ennek az új fél évnek a kezdetén is. Kérünk az egyetemistákért, a teológusokért, hogy te adj nekik új erőt ehhez a fél évhez, és adj erőt nekünk is mindahhoz, ami éppen ránk vár a következő héten. Kérünk téged, hogy légy velünk, és áldj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.